Itt Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. 1919. június 20-án 100 éve halt meg Csontváry Kosztka Tivadar festőművész. Erről megemlékezve Gerlóczy Gábor festőművésszel, a Csontváry hagyaték gondozójával Rózsa Kata beszélget.
Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Gerlóczy Gábor képzőművészt. Ha én a Gerlóczy nevet hallom, akkor Gerlóczy Gedeon jut eszembe, rajta keresztül pedig kedvenc festőm Csontváry Kosztka Tivadar. Erről majd később sokat fogunk beszélni. Kérem, hogy először beszéljen a családjáról, talán időrendben haladjunk. Hihetetlen emberi sorsok kerülnek majd szóba. A Gerlóczy család nagyon sok értékes embert adott a hazának. Idézzük fel az emléküket, hiszen ez része közös múltunknak. Talán először a nagyszülőkről beszéljen.
Szeretettel köszöntöm én is a Mária Rádió hallgatóit. Mint kultúrás örökséggel foglalkozó ember, kötelességemnek tartom, hogy a családomnak a történetét feltárjam. A Gerlóczy családnak a története az Horvátországra nyúlik vissza. Itt Magyarországon is elismertették a nemességüket. Mi nagyon nagy dolognak számított akkor, mert így utat nyitottak az értelmiségi pályák betöltése irányába, és ezzel éltek is. Az első jelentősnek mondható ősünk, a szépapám, Gerlóczy Imre volt. Ő volt Budapest fővárosában működő, de Pest-Pilis-Solt Kiskun vármegyének a főlevéltárnoka. Ő, mint főlevéltárnok, nagyon fontos posztot töltött be, mert a bakkori anyagokat próbálta megmenteni, sikerült is neki. Emiatt a levéltáros szakmában őt kiemelten megemlítik, mint a bakkori iratpusztításoknak a elhárítóját. Később hivatali pozíciójának a csúcsára ért, mert megválasztották Pest-Pilis-Solt Kiskun vármegyének az alispánjának. Az ő fia volt Gerlóczy Károly, az Egyesített Budapest első alpolgármestere, a három Károly egyike, a városépítés és a millenniumra készülődés idejében voltak ők, nagyon komoly feladatot láttak el, és a tevékenységük nyomai azok mai napig látszódnak.
Említsük meg a nevüket.
Városnak az arculatában. Rád Károly volt a főpolgármester, Kammermayer Károly volt a polgármester, és Gerlóczy Károly volt az alpolgármester. Ebben az időben rengeteg építkezés folyt. Szerencséjük volt, hogy akkor készülöttek a milleniumra, és hát tényleg föld alatti vasúttól kezdve gyönyörű országház, műcsarnok, szép művészeti múzeum. Minden akkor készült, az Andrássy út, az egész városnak a kigondolása és a magas szintre emelése esztétikailag.
Női ágon.
A női ágon, az apai női ágon, azon a vonalon van egy kicsi távoli rokonság Csontváryval. Egy felvidéki család volt, csak úgy, mint a Csontváryek.
De ez később derült ki, hogy rokoni kapcsolat is van Csontváry.
Később derült ki, igen, és számomra is, hogy egyre jobban belemélyedek így a tanulmányozban, akkor derülnek ki ezek igazából. Én jártam utána ennek.
A szülei sorsa is meglehetősen tipikus, az 50-es évek szűk levegője. Kis magyar történelem, mondhatjuk így.
Apám Gerlóczy Attila, aki belém oltotta az ősök tiszteletét. A nagyapám, Gerlóczy László, honvéd vezérkari tábornok volt. Érdekes van, az ő testvére Gerlóczy Gábor, ő is, de ő a Császári és Királyi Honvéd Akadémián végzett Bécsújhelyen, tehát ő császári és királyi volt, a nagyapám pedig csak magyar királyi. Mindenketten tábornokok voltak, általán ilyen ércelődés volt közöttük, hogy egyik a császári, a másik a magyar. Ez elég volt ahhoz, hogy szegény apámnak a sorsa, aki 1930-ban született, neki nagyon érdekes fordulatokat vett. Mint kisgyerek hozzá volt szokva ez a millióhoz, jóléthez, és az ő anyukája, az én nagymamám, városszerte ünnepelt szép asszony volt, és jólétben élt világ életében szülei által, akiknek Bélben, a Párciumban volt üveggyáruk. Apám így kezdte el az életet, és beiratták a kőszegi katonai reáliskolába, iskola a határon.
Iskola, ott ligéz a könyve iskola a határon.
Akkor még Munkácson laktak, illetve Ungváron, na most ez az országnak erőteljesen a másik pontja volt. Az volt neki az első ilyen elszakítottság élménye, ami gondolom eléggé megrázta őt. 52-ben voltak a kitelepítések, amikor a nagyapámat, a vezérkari tábornokot kirúgták, lefokozták, kitelepítették. Az egész családdal együtt, tehát a nagymamám, apukám mentek Hortobágytól kicsit távolabb eső Debrecen közelében lévő Konyár nevű faluba. Apám ott szembesült a kétkezi munkával, aratott, szántott, ha volt rá lehetősége. A nagymamám belehalt ebből. Amikor már enyhült egy kicsit ez a dolog, akkor Pomázra tudtak visszajönni, ahol a nagyapám fűtő és pedellus állást töltött be. És apámmal, mert akkor már ketten maradtak, ők laktak egy fáskamrában Pomázon, ahonnan apám, mint Budapestről kitiltott ember, villamosok hátulján elbújva járt a kispesti hőerőműbe segédmunkásként dolgozni, illetve a budapesti metrói építkezésen dolgozott segédvájárként Márjási Félix barátjával együtt.
Aki filmrendező.
Amikor jöttek külföldi delegációk, akkor őket hívták fel tolmácsolni a delegációnak, és utána kellett visszamenni. Neki nagyon keresztbe tört az élete, mert hát minden nehézséget megkapott, ami kijárt ezeknek az embereknek. De tartotta magát abszolút végig.
Igen, az nagyon jellemző, hogy ez a sokat próbált korosztály meg tudta őrizni a méltóságát és a tartását. Elég sok film készült erről az időszakról. Nekem mondjuk eljut eszembe most hirtelen, ahogy beszélgetünk, a Te rongyos élet, Bacsó Péter filmje, de szerencsére most már könyvekből is sokat meg lehet tudni erről a korosztályról, akik a második világháború után deklasszált elemeknek számítottak, és rendkívül nehézséget okozott a mindennapos lét, és hát nem csak nekik, hanem még a családtagjaiknak is. Igen. Tehát akár a gyerekeiknek is. Ez az 50-es évek szűk levegője, ahogy mondtam.
Érdekes mondani, apámmal is megnéztük ezt a filmet, és hát egyetem volt elragadott, mondta, hogy azért ennyire nem volt vicces.
A beszélgetésünk valószínű nagyon csapongó lesz, életúti interjú, de mindenképpen sokat beszélünk a nagybácsiról, aki hogy meghatározó volt az életében. Megnyitása óta rendszeresen járok a Hadik kávéházba, irodalmi szalomba, maga az épület is gyönyörű. Ha jól tudom, 1911-ben épült és kulturális örökségünk része. A kávéházról sokat hallani, hiszen hazai irodalmi életünk színejava megfordult, ott erről sokat tudunk. Arról talán kevesebbet, hogy itt volt a műterme Csontváry Koszka Tivadarnak is, rá és művei megmentőjére, Gerlóczi Gedeon építészre egy külön emléktábla is emlékeztet, mégpedig a Gárdonyi tér és a Bercsény utca sarkán. Csontváry és Gerlóczi Gedeon neve összefort, abban a furcsa helyzetben vagyok most, hogy egy ideig nem riportalanyomról kérdezek, Gerlóczi Gáborról, hanem a nagybácsiról. Beszéljen erről, hogy is jött össze Csontváry Koszka Tivadar, Gerlóczi Gedeon, ki is volt ő, hiszen ő sem akármilyen ember volt, a nagybácsi.
Azt így előzetesben hozzátenném, hogy a szellemi vezetőmnek tartom, és nagyon nagy hatással volt rám kis koromtól kezdve, és a mai napig öt mesteremnek tartom. Gerlóczi Károly az említett polgármesternek az unokája volt. A polgármester egyik fia, az ő apukája Gerlóczi Zsigmond nagyhírú orvosprofesszor volt, feleségül vette intézet igazgatójának lányát, Fodor Margitot, a közegészségügyünk apostolának nevezett Fodor Józsefnek a lányát.
Szanatórium viseli a nevét Fodor Józsefnek.
Érdekes, hogy 1901-ben, korai halála után orvosi Nobel-díjra jelölték. Tehát Gerlóczi Gedeon érdekes módon művészeti pályára lépett, szakította családi hagyományokat, nem orvosi és nem jogászi pályát választotta. Nagy hatással volt Gerlóczi Károly, és Kauzer József, a apukájának, a legidősebb nővérének a férje volt Kauzer József, akinek a művei szintén rányomták Budapest arculatára a nyomát, mert körútnak rengeteg épületét építette, az Oktogon egyik nagyon szép neoreneszánsz épületét. illetve a bazilikának, a belső tereinek a kialakítása a nevéhez fűződik. Tehát első számú példaképpen Gerlóczy Gedeonnak az építészi pálya irányába Kauzer József volt. A Budapesti Műegyetemet végezte 1917-ben, úgyhogy nem a legideálisabb időpont van, és akkor úgy gondolta a család is, meg ő is, meg a professzorai is, hogy jobb, hogyha kicsit bővíti az ismereteit, és külföldön még tovább tanult, úgyhogy így került Münchenbe a Politechnikumba, ahol szintén építészetet tanult. De amikor hazajött 1919-ben, akkor még itt szintén elég furcsa helyzet volt, úgyhogy építészi feladatok nem igen voltak, de már azért megkísérelte. 1919-ben, amikor hazaérkezett, és nem volt még építészeti feladat, amúgy Hüth professzornak az irodájában kaptak az akkori fiatalok némiképp megbízást. Ez közel volt, tehát ez a mai műegyetemnek a tájéken volt. Onnan indultak el a történet szerint a Szatyor bárba jazz muzsikát hallgatni. Na és ekkor a Gárdonyi Szobornál lévő híres hadik háznak a kapuján volt egy hirdetés, hogy műterem kiadó, és pont ezt a problémáját nem el akarta oldani. Szólt a többieknek, hogy ő ezt megnézni, és fölment a lakásban, ahol éppen a hagyatéki tárgyalásnak a megbeszélésére gyűltek össze a családtagok, és a fáma szerint egy felgöngyölt hengert megrúgván a magányos cédus bontakozott ki előtte. Rögtön átvillant az agyában, hogy ezt meg kell menteni, tehát neki küldetése van. És érdekes, ez a küldetés élmény rám mélyen megragadt, hogy nem engedte el ezt a gondolatot, és kitartott mellett, hogy elment a hagyatéki árverésre is, amit később tartottak. Ő mindenképpen meg akarta szerezni a műteremben lévő összes festményt, kéziratot, rajzot, Csontvári alkotásaival kapcsolatos minden anyagot. Az írott szövegeket, azokat már előbb megszereztem, ezt kidobták, úgyhogy megvette a házmestert.
Nagyon az utolsó pillanatban volt ez.
Utolsó pillanat, mert hogyha ő nem lép, akkor azt felgyújtják, tehát írott anyag nem marad. Pedig azért Csontvárinál nem elhanyagolható az ő írásos munkája, mert a pszichózisa idején, amikor már nem alkotott, akkor ő azért rengeteget írt. Festmények viszont igen jó vászorra voltak festve. Nagy kereslet volt rá azokban az ínséges időkben, mert a fuvarosok ilyen ponyvának tudták volna használni.
Ismert festő volt akkor Csontvári?
Nem, de már azért egy bulvár hír terjengett körülötte, hogy van egy felvidéki patikus, aki ilyen nagyon érdekeseket mond, és extravagáns viselkedése van, és a világ megújító szándékával.
Meg a napfestőjének
tartott. A napfestő, és ő járt akkor már a japán kávéházba. Neki már volt egy bulvár híre. A jelenlévő unoka testvére Csontvárinak, Kosztka József, nagyon fellelkesült, és ő is fantáziát kezdett látni ebben az anyagban. Az árverés végére a közhiedelemmel ellentétben Gerlóczy közösen fele-fele arányban vette meg az anyagot a Kosztka Józseffel. Tehát tulajdonképpen ahhoz az anyaghoz jutottak hozzá, amit Csontvári elismert és kiállításra méltónak tartott. A többi anyagát a Gercsi patikájának a padlásán tartotta, de azokat nem tartotta kiállításra alkalmasnak. Tehát az 1908-as kiállítási anyag komplett a birtokukba jutott. Gerlóczynak nehézségbe ütközött ezeket a hatalmas méretű hengerekkel lévő festményeket raktározni, szállítani, illetve későbbiek feldolgozni, úgyhogy ezt egy garázsba vitte el. Furcsa, hogy telibe nem is látta a nagyképeket. Szinte az 1922-es nagy fényképezésig. Elvitte a garázsba azt az anyagot, amiből addig bízott, mert a kisebbeket látták, de igazából nem tudták, hogy ez mekkora festő. Kosztka József, aki a fél anyag volt, szerelemféltésből 1924-ben a Rökszilárd utcában agyonlőtte Valerián alezredest, aki a feleségének volt a szeretője. Ezért Kosztka József, aki szintén jogi ember volt, pár évet kapott csak. De arra elég volt az a pár év börtön, hogy neki finoman szólva, Gerlóczy féle anyagokban ez úgy van megemlítve, hogy elment a kedve a Csontvári képektől. Abban a pillanatban Gerlóczyhoz került az egész műtermi anyag. egész életét rátette, és 56 éven keresztül utána azon fáradozott, hogy Csontváry méltó helyére kerüljön a magyar, illetve az egyetemes művészettörténetben. Emellett lényeges volt az építészeti munkássága.
Ezt akartam kérdezni, hogy ő építészként sem akármilyen.
A Csontváryakkal egy időben kezdte az építészeti munkásságát, és három periódusra lehet osztani. Tehát az első periódusban, akkor még a kor elvárásainak megfelelő neostílusokban, neobarok, neorenesztás stílusokban épített sokszor egyházi épületeket, egy nagyon szép neobarok épülete a 60 pusztai sírkápolna, akkor még ilyen megrendelések voltak. Az építészetek a második periódusában, ami a legtermékenyebb alkotói periódusa volt, akkor építette a Bauhaus hatásra.
Ez a müncheni élmény hatása volt?
A müncheni élmény, igen, ott érdekes, az egyik önélet írásából kiollóztam, hogy ott válaszút előtt állt Münchenben, mert a Gropiusék abban az időben alapították meg a Bauhaus iskolát, de ő mindenképpen haza akart jönni. Hát nem véletlenül, mert küldetése volt a Csontváryakkal. Megmagyarázhatatlan okból eredően ő haza akart jönni 1919-ben. Az csak ilyen lehet. Tehát, hogyha ez nem valami sugallat, vagy megérzés, vagy becsatornázás, akkor tényleg sem. Tehát a Bauhaus hatása, ahol a funkcionista szellemű épületeket, modern épületeket tervezett, és a magyar kórházépítésnek volt ráadásul egyik meghatározó alakja. Tehát a főművének tekinthető az Otti Baleseti Kórház, amit szintén akkor tervezett, és a nagyon szép, és nagyon modern, és izgalmas belvárosi épületei vannak. Petőfi Sándor utca párizsi sarkán lévő hatalmas impozáns lakóépület, Rumbach-Sebestyén utca, tehát nagyon izgalmas lakóépület.
Főleg voltak. A pesti részen?
Főleg a pesti részen. Érdekes, hogy neki a munkássága tulajdonképpen az ötödik kerületben zajlott. A harmadik építészeti periódusa az már nyugdíjazása előtt történt, tehát 45-től 62-ig, a szociál keretén belül iparcsarnokokat, bányaépületeket, gyárépületeket tervezett. Az utolsónak tekintető fő munkája a Nagyvárad téri orvosegyetemnek a torony épülete.
Ez volt. Pedig már nagyon a jelenbe visz
igen,
minket.
Igen, igen.
Mondok egy utcanevet. Galamb utca.
A Galamb utca 3, ez egy nagyon legendás lakássá vált, még halálát követően is, amíg a felesége ott élt, mert a nem múzeumban lévő, nem kiállított Csontváry művek, ott a lakásán voltak elhelyezve. A magányos cédrus, marokkói tanít, tehát mindig más, mert azért vitték kiállításra őket, de mindig volt ott Csontváry, és nagyon nyitott volt erre, mivel az egész életét áthatotta ez a munkálkodás. Milyen bejelentkezésre jártak hozzá a
mint
fiatalok.
Egy lakásmúzeumban.
Egy lakásmúzeum, és a kor neves és meghatározó művész egyéniségi, illetve tanítványaik, ők állandóan jártak oda, és hallgatták az ő előadásait.
Abban a korban vagyunk, amikor a rettegett kultúrpolitikus Acél György, azért ne felejtsük el azt megemlíteni, talán hangsúlyozni, hogy Acél Györgynek remek ízlése volt. Hogyan került kapcsolatba Gerlóczy Gedeonnal?
Úgy tudom, hogy az 1958-as brüsszeli világkiállításra is kértek Csontváry anyagot, és akkor az nagyon fontos volt a magyar kultúrpolitikának. Nagyon jóba volt Gedeonnal. De annyira nem Hubay Miklós, Cédrusok megmentője címmel akar csinálni egy játékfilmet. Az acéli kultúrpolitika ezt támogatta, de csak annyira, hogy fekete-fehér kopiákat engedett készíteni. Na most egy művészről szóló film fekete-fehérben, az gyakorlatilag élvezhetetlen és a mű halálát okozza, és ez Gerlóczy személyes sértésnek vette a cél irányából, még aztán leállítottak a forgatást. Töredék része, ami elkészült nálam is megvan az én gyűjteményemben, a forgatókönyv nálam van, ami nagyon érdekes, mert kihangsúlyozza Gerlóczy Gedeonnak a képgyűjteménnyel kapcsolatos korábbi tevékenységét, de sajnos nem készült el.
Egy anekdota, ami nekem nagyon tetszett. Acél György és Róma, és akkor még jó kapcsolatban volt a családdal.
Ja, igen, ez nagyon vicces. Tehát Gerlóczy Gedeon özvegye, Hevesi Sarolta, akinek a családja szintén egy fantasztikus család. Ő nagyon vallásos hölgy volt, és Acél György, amikor tárgyalt, akkor megígértette vele, hogy Acél György hoz neki a Vatikánból szentelt vizet, és ez meg is történt. És fölment a Galamb utcába, kezicsókolom, hozta a kis süteményt, készcsók, és átadta a szentelt vizet. Ez fantasztikus. Ez valahol Acél dicséri, hogy ő azért ezt érezte, hogy kinek mit kellett. Nyilván volt egy ilyen ösztönös tehetsége.
Azért mondtam, hogy remek ízlése volt, meglehetősen cinikus ember volt, rafinált ember volt. Na most ennek voltak pozitív és negatív hozadéka is.
Ennek a legpozitívabb hozadéka az volt, hogy amikor 1973-ban megnyílhatott a Pécsi Csontváry Múzeum. Itt nagyon fontos szerepe volt, mert hogyha ő azt mondta volna, hogy nem, akkor ebből nem lett volna semmi, és végig ennek zöld utat adott a háttérből, hagyta a Pécsi Múzeum dolgozóit is ez ügyben, és a helyi pártbizottság is nyilván felsőbb utasítása nem állt ellen. Nem elhanyagolható érdemei vannak neki is.
Hogyan is írta Gerlóczi Gedeon a végrendeletében? A csontvári hagyaték tekintetében örökös...
A nemzet.
A nemzet. És így Pécsre került a csontvári gyűjtemény. Pécs végállomása a csontvári gyűjteménynek? Ide került a teljes hagyaték?
A teljes hagyaték oda került, ráadásul úgy, hogy még vettek is annak idején, tehát a Gerlóczi életében még a múzeum megnyitása előtt még bizonyos darabokat megvett a Csontváry Múzeum, tehát a magyar állam, illetve az ő gyűjteményében lévő összes anyagot, ami még akkor az ő tulajdonában volt, letétbe vette. A Csontváry Múzeum alapja az ő gyűjteményét képezi. A kiállításokra még elkérik egyéb műgyűjtőknek is, meg egyéb múzeumnak is a Csontváry képeit, de alapvetően ez a gyűjteménynek az alapja. Ismételten és nem megalapozatlanul előtérbe került, hogy Csontvárynak Budapesten kell múzeumot építeni. Tehát annyi idő eltelt, mert Pécsnek annyit köszönhetünk, hogy nem igazán lenne szerintem korrekt, hogyha onnan most elhoznánk, mert Pécssel már teljesen összefügg a Csontváry név, a Csontváry gyűjtemény, és nagyon-nagyon kiemelt figyelemmel kezelik azóta is az anyagot. Gerlóczi Gedeonnak a végrendeletében, illetve a Csontváry Múzeum megalapításának levelezései között ott megtalálhatjuk azt a kitételt, hogy a Csontváry Múzeum Pécsen addig van, míg meg nem épül Budapesten az önálló Csontváry Múzeum. Erre 1963-ban Gerlóczi Gedeon megcsinálta a komplett építészeti tervét, ami a mai napig megálljon helyét. Gyönyörű, modernista, az ő felfogása szerint épület, teljesen tiszteletben tartva a Csontváry műveit. Úgy lett megtervezve, hogy a műveknek, és megjelenésében egy időtlen, gyönyörű, modern épület, és azt a Városligetbe tervezte, mivel ott volt a Csontváryának két kiállítása, és 1905-ben és 1908-ban az iparcsarnokban. Csontváry feljegyzései között is megtalálható az ő önálló múzeumára való rendelkezés, illetve Csontváry is Budapesten akarta elhelyezni a saját múzeumát, és neki is belső igénye volt arra, hogy ez megvalósuljon. Gerlóczi Gedeon természetesen Csontváry hagyatéki végzését vette figyelembe, illetve építészként nagyon kiállt amellett, mivel a háborús években dolgozott és élt, ezért ő ellenezte, hogy ez a budai várban legyen, mert az mindig háborús célpont.
Hát de látjuk is, hogy most mennyi ideje tart a felújítása a budai várban. Még mindig vannak olyan épületek, amik igencsak rekonstrukcióra szorulnak.
Van, igen, 60-as években is még romokban. A budapesti helyszín mellett állt ki ő is, illetve Csontváry is Budapesten szerette volna. És ez a pécsi anyagokban is le van írva, korrekt módon, illetve az ő nem végrendelete, mert végrendelet nélkül halt meg, egy szóbeli végrendelete volt, hogy csontváryak tekintetében örökösöm a nemzet, de ő azért erre rengetegszer utalt, hogy mindenképpen így szeretné. Most már Csontváry neve összefügg Péccsel, ezt most már nem kéne bolygatni, mert nem biztos, hogy ez célra vezet.
Ez már költői kérdés, hogy mennyire volt inspiráló az a szellemi közeg, ami önt gyermekkorától kezdve körülvette. Említette, hogy Gerlóczi Gedeont mindenképpen szellemi atyának tekinti. Nem gondolta arra, hogy mindezt könyvben megírja?
Jánoszi Gedeon életének a nagy monográfiáját az terveim között szerepel megírni, olyannyira, hogy már ennek a 90%-a kész is van.
Nagyon köszönöm Gerlóci Gábornak, hogy eljött a Mária Rádióba. A munkájához, Gerlóci Gedeon hagyatékának a gondozásához pedig nagyon sok erőt, hitet, jó egészséget kívánok. Isten áldja!
1919. június 20-án 100 éve halt meg Csontváry Kosztka Tivadar festőművész. Erről megemlékezve Gerlóci Gábor festőművésszel, a Csontváry hagyaték gondozójával Rózsa Kata beszélgetett.
Mária Rádió.
16 óra 25 perc. Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.